Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, húsvét ünnepének alapigéjét, Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből az 5. fejezet 6. versétől a 8. versig a következőképpen. Nem jó a ti dicsekedésetek. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk se a rosszasság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk azt, hogy egyre nehezebb dolguk van a pedagógusoknak. Minél nagyobb gyereket kell tanítani, annál nehezebb. És lehet, hogy idáig inkább nyugatról, Amerikából kaptunk olyan híreket, amely arról szól, hogy osztályteremben atrocitásra kerül sor. Azt gondolom, hogy mostantól kezdve egyre gyakrabb lesz ez Magyarországon is. Úgy, ahogyan az elmúlt héten láttuk a híradóban, hogy egy budapesti iskolában hogyan rugdosta meg a tanárát egy 16 éves gyerek. És hogyan fenyegette meg egy kiszakított csaptereppel. Minek a következménye ugye az lett, hogy az idős, valószínűleg nyugdíjas pedagógus felmondott, hogy a gyerek maradhat-e ott? Lehet, hogy ő maradhat. Ki tudja. Minden esetre milyen dicsekvésből, milyen vágyból tette mindezt? Annyira ismerem már a kamaszoknak a gondolkodását, hogy ilyenkor nyilván az van mögötte, hogy milyen menő leszek a lányok között. Vagy mennyire elfogadnak majd a fiúk is, látni fogják, hogy nem félek én senkitől sem. Ugyanúgy, ahogy itt is az iskolában előfordul az, hogy valaki tönkreteszi egy tanárnak az óráját, és a többiek mit mondanak? Micsoda jó fej ez a gyerek. Ugyanaz történt, mint itt, csak kicsit már nagyobb méretekben. Egyetlen gyerek sem lépett közbe, egyetlen gyerek sem szólt közbe, hogy ne csinálja ezt ezzel a tanárral. Gyorsan fordítsuk meg a dolgot, mert annak ellenére, hogy látjuk, hogy ez a pedagógiai irányvonal, ami valamikor a 20. század elején indult el, csődöt mondott, mégsem a gyerekek a leghibásabbak. Mert mi vagyunk a nevelőik. Szülők, nagyszülők, mi vagyunk a nevelőik. Tudjuk, hogy Maria Montessorinak, ennek a pedagógusnak az irányelve volt az, hogy a nevelőnek, a pedagógusnak vissza kell húzódnia és engednie kell, hogy kibontakozzon a diák, a gyerek, legyen öntevékeny, hiszen ő magától fogja tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, csupán el kell neki magyarázni azt, hogy mi a helyes, és hogyha megérti, akkor azt fogja tenni. Nagyon sokan ezt elhiszik. Úgy annyira, hogy már van, aki azt is mondja, hogy hát, hogyha már választanom kell, hogy kimond igazat, felnőtt, vagy egy gyerek, hát akkor a gyerek. Valaki így fogalmazta, részeg és gyerek nem hazudik. Érdekes összehasonlítás. Persze ilyenkor az a gondolatom, hogy vajon az, aki ezt mondta, részeg volt, igazat mondott, vagy pedig nem volt részeg, és akkor nem mondott igazat. Azzal indult ez az egész gondolat a pedagógiai részéről, hogy nem igaz az, amit az egyház mond, nem igaz az, amit A papok tanítanak, hogy a bűn átszármazik egyik emberről a másikra. A gyereknek csupán jól el kell magyaráznia, ő hibátlan, ő bűntelen. El kell magyarázni, mi a helyes, és hogyha megérti, akkor jól fog cselekedni. Szóval igaz, hogy ez csődöt mondott, de azért nem olyan rosszak, nem olyan gonoszak ezek a gyerekek, mint amilyenneknek. Sokszor beállítjuk őket. Érdekes különben az ellentmondás, a pedagógiai irányzat, és aztán a szülőknek az elgondolása, hogy fú, micsoda gonoszak ezek a gyerekek. Érdekes az ellentmondás is, ami van a között, hogy vonuljunk vissza a gyermeknevelésből, szabadosan neveljük, engedjük a gyerekeket. Általában a legtöbb családban ez nyilvánul meg, a gyerek az, aki a középpontban van, a gyerek uralkodik szinte már a szülőkön. És a másik irányvonal, hogy szállítsuk lejjebb a büntethetőség határát, mert már nem elég 14 év, most már legyen inkább 12 év. Érdekes ez az ellentmondás. Talán sokkal észszerűbb lenne, kicsit jobban bevonulunk a gyereknevelésbe, és akkor nem lesz szükség arra, hogy kisgyerekeket a törvény szigorával büntessünk. Talán jobban járnának a gyerekek is. Amikor mi azzal dicsekszünk, hogy mi úgy meg így megmondjuk a magunkét a tanároknak, a nevelőknek, mert mi bátrak vagyunk, és ezt hallja a gyerekünk, akkor mi egy rossz kovászt terjesztünk. Akkor megtanítjuk a gyereket arra, hogy tiszteletlenül bánjon a felsőbbséggel. Csak úgy megtanítjuk azzal, amikor szitkozódunk, becsméreljük a felsőbbséget, függetlenül attól rossz kovász ez, hogy jó a felsőbbség, vagy rossz. Megtanulja a gyerekünk, hogy hogyan becsmérelje majd a főnökét, ami miatt lehet, hogy az állása fog odaveszni. Rossz kovász. Rossz kovász ez a dicsekvés. Vagy amikor dicsekszünk azzal, hogy a pénzért mennyi mindent megtettünk, és háttérbe szorítottuk a családunkat, nem volt se szombat, se vasárnap, akkor megtanítjuk, hogy hogyan szorítsa majd ő is háttérbe a családját, a szeretteit. És mellette is sínlődni fognak, ahogyan mi mellettünk. Vagy amikor azzal kérkedünk, hogy mi bárkit megkapunk, akit akarunk, egy férfi, bármelyik nőt, egy nő, azt mondja, én bármelyik férfit, akkor megtanulja a gyerek talán azt, amit valaki így fogalmazott meg, arra a kérdésre, hogy mi a szeretet. Ne botránkozzunk meg. Tudom, hogy nem minden gyerek mondja ezt, de egyre általánosabb. Amikor szeretetről van szó, kérem szépen, ezek a gyerekek szexre gondolnak. Azt mondják Gyuri bácsi, a szeretet az, amikor egy férfi és nő elkezdenek csókolózni, és aztán szexelnek. És akkor megkérdezem, nem hallottál róla, hogy ezt pénz nélkül is szokták már csinálni? Vagy pénzzel is szokták csinálni? Nem hallottál arról, hogy ezt szeretet nélkül is lehet csinálni? Kérem szépen, a rossz kovász benne van a társadalomban, rohad már. Nem lehet szebben mondani. Hogyan takarítsuk ki ezt a régi kovászt? Mert hogyha beletesszük a kovászt az ételbe, azt hogyan lehet onnan kivenni már? Hogyha beletesszük a kenyeret a kovászos uborkába, és az már neki indul, erjed, hogyan lehet abból kiszedni a kovászt? Tessék megmondani. Pál apostol azt mondja, hogy takarítsátok ki a régi kovászt. De hogyan? Lehetetlenség. Ne a régi kovásszal ünnepeljetek. Ne a régi kovásszal üljük a húsvéti ünnepünket. Na de hát hogyan? De jó lenne, hogyha olyan egyszerű lenne, elindulni Jézus nyomában a feltámadottat követni, ahogyan tudjuk azt, hogy most volt március 21-e, a tavaszi napi egyenlőség, rákövetkező első holtölte utáni első vasárnap a húsvét, akkor is, hogyha záporozik a hó, akkor is elindulnak az emberek locsolkodni holnap. De jó lenne, hogyha ilyen egyszerűen ki lehetne számolni. Itt van Jézus, és lehet követni. Hagyjuk ott a régóvászt. De nem lehet. Nem bírjuk kiszedni az életünkből. Csak úgy nem, mint ahogyan a következő történet is arról szól, hogy nem tudtak egy szenvedélyükről lemondani azok az indiánok, akikről szó van. Egy fehér vadász kereste fel ezt az indián törzset minden évben egyszer, és az indiánoktól pálinkáért prémeket vásárolt. És mivel ezek az indiánok már iszákosakká váltak, ezért mindig remegve várták már, mikor érkezik meg a vadász. Éppen kezdte már kicsomagolni a tüzes vizet a vadász, és akkor hallja, hogy a törzsfőnök egyszerűen így szól, nem, többé nem cserélek italért. A szűkszavú indián többet nem mondott, nem magyarázott semmit este. A vadász azonban a tábor tűznél kérdezősködni kezdett. Mi történt veletek? Le tudtatok szokni az italról? A főnök azt felelte, nem tudtunk. Hát akkor mit csináltatok? Faggatta a vadász tovább. Az indián törzsfőnök egy bottal kikapart néhány parazsat a tűzből, egy tűzkört csinált belőle, aztán a háta mögött kaparászott a bokrokban, levett a bokorról egy hernyót, és a tűzkör közepére tette. Látod, fehér vadász? Ilyen kis hernyó voltam. Én és az én testvéreim, mondta. Nézd ezt a hernyót. A hernyó jobbra-balra mozgott, előre-hátra. Mindig visszahúzódott a tűztől. Nem tudott sehol sem kitörni. Egy idő után így folytatta a törzsfőnök. Azt kérdezed, hogy tudtunk kitörni? Sehogy. Majd benyúlt, megfogta a hernyót, visszatette a bokorra. Azt mondta, látod, ez történt velünk. Volt itt egy másik fehér ember, aki eljött közénk, és beszélt nekünk Jézus Krisztusról. Arról a Krisztusról, aki mindenkinél jobban szeret bennünket, részbőrű embereket is. És mi elhittük neki. Mi örülünk ennek a nagy szeretetnek, és azóta már nem kívánjuk az italt. A régi kovászt mi nem tudjuk kivenni az életünkből, a társadalmunkból. Lehetetlenség. Egyszerűen ennyi kell, hogy megtörténjen, hogy engedjük, hogy vegyen ki bennünket Jézus, a megáldoztatott bárány, abból a tűzkörből, amiben valamennyien benne vagyunk. És még egy, higgyük el. Ennyi az egész. Higgyük el, hogy ő eljött, megáldoztatott és feltámadt. Ugyanúgy, ahogyan hallhattuk néhányan, akik ott voltunk a Váci Fegyházban, az Isten tiszteleten, 8-an, 10-en jöttek ki, az ütött kopott oltártól, ott álltak az oltártérben, vagy 20-an fogva tartottak. Azelőtt az oltártér, abban a kis kápolnában, amit még Mária Terézia építetett, amikor még nem is tön volt a Váci Fegyház, hanem fiú nevelőintézet. És jöttek onnan az oltár elől, 6-an, 8-an egymás után számoltak be arról, hogy hogyan vette ki őket. Jézus különböző életutak, de mind arról szól, hogyan vette ki őket Jézus ebből a tűzkörből. És akkor egészen őszintén az a gondolatom volt, hogy de jó lenne ide eljutni a mi gyülekezeteinkben. Hogy ne csupán arra legyen szükség, hogy kiáll egy lelkész, ahogyan ott sem állt ki a Csuka Tamásné, prédikálni, hanem jöttek, azok átélték, elmondták, hogy mit éltek át. De jó lenne ide eljutni. Mindazonáltal biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk, még ha nem is akarunk kijönni és elmondani, nem is akarjuk elmondani ezt most, hogy mi történt velünk, mit végzett el bennünk Jézus, de biztos vagyunk többen, akik úgy énekeltük a húsvéti éneket, hogy miért félne szívem, él az én Uram, békesség királya, benne nyugta van, hogy ezt valóban hitték, magukévá tették. De ehhez a szabadítóra van szükség. A szabadítóval való találkozásra van szükség, hiszen addig nem szívesen teszünk bizonyságot az életünkről, teszünk említést egyáltalán bűneinkről, amíg nem szabadultunk meg. Egészen addig, amíg valaki nem tudja, hogy megszabadult, addig leginkább olyan gyónást, idézőjelbe teszem, gyónást szokott tenni, hogy elmondja, hogy ő milyen jót tett, és mi mindent köszönhet neki mindenki. Általában ilyen gyónásokat szoktam hallani. Kevesebb az, aki olyan gyónást mond, mint egy lelkésznek valaki, lelkész úr, nálam gyomorultabb, önző fráter ezen a világon nincsen. Mire a lelkész csak ennyit tudott mondani, megdöbbenten, ámen. Ez az igazi leborulás Jézus előtt. A régi kovász, a bűn, a rosszaság lehúz, és ezért mondja Pál, hogy ezt ki kell vetni magunk közül. Ne ezzel ünnepeljünk. Hogy hogyan húz le, csak egy apró példát fogok elmondani, egy férfi családi gyermeknevelési kérdéssel ment el a lelkészéhez. Mellékesen került elő a téma, hogy nem egészen egészséges, van egy allergiás betegsége, a szőlőre allergiás. Aztán úgy mellékesen jött elő a téma, amiből rájött a lelkész, hogy mi is a probléma. Tudnilik, az történt, hogy még kisgyerek volt ez a férfi, amikor ismerőseinél volt falun, és elmentek szőlőt lopni. És míg az ismerősei ismerték a járást, meg tudtak lógni a csősz elől, ő egyenesen a karjaiba rohant, és a csősz fogott egy fürt szőlőt, és mindenestől begyömöszölte a szájába. És addig pofozta, átkozta, káromkodott vele, rettenetesen megfélemlítette, amíg le nem nyelte. Úgy egy az egész, a szárával együtt, minden együtt a szőlőt. Azt mondja, alig bírt hazatámolyogni a félelemtől, de attól kezdve egy szót senkinek sem szólt erről. Azaz ő kis titka maradt. De tudjuk, hogy ami történik velünk, az nem múlik el nyomtalanul. Csak mi szoktuk mondogatni azt, hogy az idő mindent meggyógyít, meg stb. Stb. De azok a dolgok ott vannak bennünk a lelkünkben. 30 év telt el. Mikor egy vendégségben szőlővel kínálták, egész addig nem volt neki baja a szőlővel. Szőlővel kínálták, ő nem kívánta, félretolta. Aztán egyre erőszakosabban kínálták, és végül rákiáltottak, hogy na, egye már meg! Azt mondja, akkor azonnal kijött rajta a kiütés, az allergia, el kellett öklendezni, és attól kezdve már nem tud a piacon sem keresztül menni olyan helyen, ahol szőlőt árulnak, mert érzi a szagát, az illatát, és kiütéses lesz tőle. Csak egy kis példa, hogy egy gyerekkori csíntevés, nem is szokták ezt még bűnnek nevezni, egy kis lopás, megfejelve persze egy jó adag megfélemlítéssel. Micsoda energiát kötött le ennél a férfinél, hogy az a mélyben maradjon, és ne jön a felszínre. Bele tudunk gondolni, hogy ami sokkal nagyobb vétkeink, azok micsoda lelki energiát kötnek le, hogy micsoda lelki energiát köt le az, amikor vétkezünk a házastársunk ellen. Nem figyelünk oda a gyermekeinkre. Kiálltunk egy számlát, de mögötte nincsen munka. Soroljam még. Hazudunk a bíróságon. Micsoda lelki energiát köt le mindez, és nem csoda az, hogy ezek után sokkal könnyebben megbetegszünk. Más valaki azt mondja viszont, hogy az sem csoda, hogyha ilyenkor bűnvallás után meggyógyul valaki, mert nem az a csoda, hogy meggyógyul valaki egy bűnvallás után egy allergiából, hanem a bűnbánat maga a csoda. Hogy eljutunk, hogy eljuthatunk a bűnbánatra. Ami azt eredményező, hogy ki tudjuk vetni már a régi kovászt az életünkből. És itt jutunk el oda, hogy igazából az ünneplésünknél a szív a döntő, úgy, ahogyan egy matematikus, fizikus Einstein volt, aki ezt mondta egy utolsó nagy körlevelében, hogy nem a tudomány a döntő, hanem a szív. A szív fogja eldönteni a jövendőt, hogy milyen emberek kezében lesz a tudomány. Hogyha a világ szíve közepén a pénz lesz, marad, akkor pusztulás lesz a vége. A rossz kovásznak ez a következménye. Hogyha a szex, pusztulás lesz a vége. De hogyha a te szíved közepén Jézus lesz, akkor a megáldoztatott bárány, akkor életben lesz részed. Akkor kiemel. Kiemel úgy, ahogyan azt a hernyót, a törzsfőnök a tűzkörből, és nem kell már energiát pazarolnod bűneid leplezésére. Lehet persze, hogy emellett a szenvedésben is részed lesz, hiszen az igazság mellett kiállni, szólni egy szót is, próbáljuk ki. Úgy egyedül fogunk maradni, mint a húzat. Jézus éppen ezért maradt egyedül. Nagyon megdöbbentő volt az az élmény is, amit nagypénteken volt részünk, a kínai föld alatti egyháznak a vezetőivel találkozhattunk, lelkészek, akit egyszerűen Jün testvérnek neveznek, és megállt a levegő a konferencia teremben, amikor megkérdezte tőlünk, hogy jelentkezzen az, aki volt már börtönben a hitéért. Senki nem jelentkezett, és azonnal éreztem, hogy milyen kis pályások vagyunk mi még a hit területén. Amikor ő elmondja, hogy bár sok csodát átélt Istennel, sok-sok gondoskodást, de volt, amikor olyan fájdalmai voltak, amikor a körme alá szurkáltak, hogy azt kérte Istentől, így imádkozott hozzá, hogy Apukám, vigyél engem már haza, mert nem bírom. És mondta, hogy érezte a szívében Isten választát, hogy tudom, gyermekem, tudom. Lehet, hogy sok szenvedésben is részünk lesz. Akkor, amikor mi is így fogunk felkiáltani. Talán nem azért, mert börtönben leszünk, hanem más szenvedésben van részünk. És azt fogjuk mondani, hogy apukám, atyám, kérlek, haza akarok menni. És hogyha a szíved megújult, hogyha megtisztult, tiszta lett, igazzá vált a húsvéti bárány által, akkor már mondhatod ezt. Apukám, én haza akarok menni. És akkor tiéd már a feltámadott, és vele együtt a győzelem. És akkor te is átérzed, itt más erő az Úr. Ahogyan a toronyzenében az egyik vers, egyik ének, Sie Jenőtől ezt mondta, itt más erő az Úr, a dárda földre hull. Éljük át mindannyian ezt. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, kegyelmes, mennyei Urunk, hálát adunk, hogy Te megáldoztattál, élettel ajándékoztál meg, bűnöktől tisztítottál, és megvallhatjuk előtted, hogy benned hiszünk, Te előtted hódolunk, és hisszük, hogy Te vetted el minden bűnünket, és ajándékoztál új és örök életet. Amen.